A halál és a favágó. Egyes. Három nap óta, mióta a dolog határozottá vált benne, és térbe és időbe helyeződött, miután már azt is tudta részletesen, hol és hogyan fog megtörténni, valami egész tiszta érzése volt, csak nem a nyugalomhoz hasonló, a régi-régi érzéshez, amit már szinte elfelejtett. Emlékek is ébredeztek, régiek, gyermekkoriak. És mindebben volt valami titkos, szép, komoly tevékenység. Milyen furcsa volt például ez. Az utóbbi években, mintha ebben a lelki pokolban élt, a külső dolgok iránt minden érzéke béna lett. Megvetette és lenézte a céltalan nyüzsgést, sürgésforgást, fontoskodást, amivel a körülötte kavargó élet intézte a maga kis formaságait. Készlegyintéssel tért napirendre fontos ügyei felett, levelekre nem válaszolt. Minek? Kinek? Mire jó? Gondolta mindenre, ami a valósággal, az ő életével, körülményeivel, környezetével összefüggött. Nem törődött vele, milyen érzéseket vált ki az emberekből közönye és megvetése, ha véleményt hallott saját magáról, vagy szemrehányást, fáradt, torz mosoly jelent meg az arcán. Soha nem ítélte érdemesnek megcáfolni a róla szóló hamis híreket, amiket nem törődömsége szült, elintézetlen ügyei komplikáltak. Most pedig, három nap óta, mióta igazán semmi érdeke nem volt már közös a világ érdekeivel, mióta oda készült, ahol már nincs vélemény és ítélet, vagy ha van, bizonyosan nem embereké, most egyszerre ellenállhatatlan szükségét érezte, hogy a világ előtt tisztázza magát. Egész délelőtt leveleket írt, hosszú formás dolgozatokat, amikben részletesen és tárgyalagosan elemezte az ő esetét, kifejtette, megmagyarázta, hogy miért kell meghalnia. Mindenkire gondolt, mindenkivel a maga nyelvén beszélt. A kapitánynak írt levelében katonailag tisztázta magát, függő ügyeiről rendelkezett. Anyját, aki évekig nem tudott választ kapni tőle, egy ötoldalas kéziratban szenvedélyesen vigasztalta, megértette vele, hogy nem tehetett másképpen. Barátjának, az orvosnak egész tudományos értekezést írt, sok szakkifejezéssel az ő sajátságos lelki betegségéről, ami predesztinálta őt az öngyilkosságra. Kitetszett az írásból, hogy esetét határozottan különálló és egyéni esetnek érzi, és feltűnően hangsúlyozta, hogy semmi külső, tárgyi oka nem volt búskomorságának, mint a közönséges öngyilkos jelölteknél. Menyasszonyával, akinek eddig legfeljebb levelező lapokat küldözgetett, melegen és hosszan beszélt, egész szívét kitárta. Mikor ezt az utóbbi levelet befejezte, csak nem boldog meghatottság öntötte el, érezte, hogy a menyasszonya egy életen keresztül szeretni fogja azt, aki ezt a levelet írta. Ebben a hangulatban még ki is javított két jelzőt, és letisztázta az egészet. Délután néhányszor elővette a leveleket. Elmenet a kaszárnya kapujában hirtelen megállt. Egyszerre az jutott az eszébe, vajon nem volna én jobb, kifejezőbb, ha mindezeket a leveleket összetépné, és ehelyett asztalára egyetlen papír szeletkét tenne, egy vagy két mondattal legfeljebb, ami tömören és egységesen magyarázna meg mindent, több ilyen mondatra gondolt, nem így képzeltem, vagy a fenékre értem, mélyebben már nem lehetek, vagy nincs többé tartalma az életemnek, a puszta élet nem elég nekem, vagy nincs mit mondanom, vagy nincs semmi, csak kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. Elég volt. Ez utóbbit különösen kifejezőnek találta. Néhány percig úgy tűnt, ebben benne van minden, amit a levelekben írt, aztán mégis úgy döntött, hogy inkább a leveleket küldi el. Miután mindezeket elvégezte, nagy megkönnyebbülés fogta el. Kedvet kapott hozzá, hogy a többi még hátra levő dolgát is rendben és szabályosan intézze el. Bement a bankba, és előkérte könyveit. Kiszámított mindent, és végrendeletét, amit már régen ösztönszerűen megcsinált, megtoldotta néhány ponttal. 4 órakor bezárkózott, és írásai között rendet csinált. Rózsaszín szalaggal átkötött egy csomó levelet, és külön, feltűnő helyre tette, ellátta felirattal. Megnézte az óráját, még volt ideje. A szolga kibontott gallérra a szúnyókát az első szobában. Beintette. Ezeket a leveleket ott hagyod az asztalon. Ha nem jövök este haza, holnap reggel feladod őket. Megértetted? Igenis, hadnagy úr. Elmehetsz. Megvizsgálta a fegyverét, és a hátsó zsebébe süllyesztette. Künn a folyosón az őrmester cserégye kiabált valamit, a szavakat nem értette, de az a furcsa és ismert érzése volt, mintha mindez pontosan így, a cselédlány kiabálásával, a haránt eső napsugarakkal és azzal, hogy ő itt áll az íróasztal előtt, már egyszer ugyanígy megtörtént volna. Rögtön utána érezte, hogy többet nem fog megtörténni, és ez az újság mély izgalmával töltötte el. És tudta, hogy most mindentől búcsúzik, anélkül, hogy ezt szavakba öntené. Búcsúzik a lépcsőfokoktól külön-külön, az utcától és a házaktól, amiket most észrevett, mintha először látná őket. Csodálatos! Sohasem érdekelte úgy a szembejövők arca, mint most. Mindegyikből kiolvasott valamit, amiről az illető nem tudott. És szerette volna, ha megjegyzik az ő arcát, ha találnak köztük néhányat, akik holnap ezt mondják. Én néhány órával előbb találkoztam vele az utcán, és jól megnéztem, az arca nyugodt volt és átszellemült. A villanegyedtől kezdve kezdte felismerni, hogy 20 év óta nem látta ezeket az utcákat. Itt kell befordulnia, hogy ahhoz a házhoz érjen a 2 jegenyével. Már este volt, a szél kezdett duruzsolni, az égen előtte csillag ütközött ki. És most egyszerre, könnyűen és magától, mint a rejtett ajtót nyitottak volna ki nesztelenül a szívében, megértette azt, amit csak ötletszerűen határozott el a 3 nap alatt, nem tudva okát, hogy miért kell neki meghalni annak a háznak a kertjében, melyben született. A végnek egyesülnie kell a kezdettel. Helyre kell hozni egy nagy hibát, amiről ő nem tehet. Be kell bizonyítania önmaga előtt és a világ előtt, hogy ő, a lélek, többre és másra lett volna méltó, mint amire nyomorult, anyaszülte teste kárhoztatta, nyomorult teste, amit már nem is érez, élete, amivel semmit sem tudott kezdeni, és amit büszkén eldob magától. Forró, bő könnyek csorogtak végig az arcán, szája hangtalanul mozgott, a fegyver felé tapogatott, rettenetes fájdalmán keresztül, mélyen, valami belső újjongó elégtételt érzett, hogy ebben a fájdalomban megtalálta önmagát, és ezt a ritka percet nem fogja elszalasztani. 2. Sándor, Sándor, állj meg! A sötétben hórihorgas alak futott feléje. Mikor egész közel ért, akkor ismerte csak meg az orvost. Már vagy 5 perce futok utánad, liegte. Miért sietsz annyira? Engem kerestél? Révedezve is valami kellemetlen, bosszankodó érzéssel nézett rá. Csak most jutott eszébe, hogy az orvos itt lakik, és hogy csak ugyan úgy fest a dolog, mint a őt kereste volna. Éppen el akartam menni, véletlenül vettelek észre, de legalább túlesünk rajta. Jöjj kérlek, felmegyünk a laboratóriumba. Magyarázat nélkül előre ment, az arcát nem lehetett látni. Míg tehetetlenül követte, valami ellenséges hangulat kezdett ködleni benne, barátjának parancsoló viselkedésével szemben. Szerette volna megalázni, megdöbbenteni, hogy érezze, kivel bánik így, s hogy hová készült éppen. A fajansz kockákkal borított helység sötét volt. Az orvos felgyújtotta a villanyt, és egy üvegasztalkán babrált valamit. Ekkor észrevette, hogy az orvos nagyon sápadt. Elcsodálkozott. Abban a pillanatban élesen és keményen fordult felé az orvos. Hát kérlek, felnőtt ember vagy, és kötelességeid vannak. Ülj le, viselkedj nyugodtan. Őszintén fogok beszélni veled. Rámerett, érezte, hogy szívébe szalad a vér, aztán rendetlenül fut szét a testében. Egy pillanatra azt hitte, elájul. Aztán csak egyes szavakat hallott, az értelmüket percekkel utóbb fogta fel. Már múltkor, amikor az idegbajodról beszéltünk, sejtettem valamit, még nem akartam szólni. Hát ez az ekcéma a szájüregben, A punkciót is azért csináltam, tudod, vegyelemzés. Ma délután megnéztem. Sajnos az a baj, hogy az első stádiumról nem tudtál. Ez már a nehezebbik része. Egyszerre, mint a villám cikázott át rajta. Felállt, kétszer meg kellett köszörülni a torkát. Az orvos is felállt. És a prognózis? Az orvos egy pillanatig habozott. Ezért a pillanatért meggyűlölte. A kezelés talán még nem késett el végleg, de hosszadalmas, és mindent fel kell áldozni. Legjobb, ha egy időre visszavonulsz a polgári életbe, katonának egy kicsit bajos. Még egyszer megköszörült a torkát. Röviden, milyen kilátásaim vannak? Röviden, nem jók. A dolog erősen elmérgesedett. Úgy látszik, a kisagy meg van támadva. De talán visszafejlő... Értem. És ha nem, mennyi idő kell hozzá, hogy egy év, másfél év. Felvette a kabátját, határozott mozdulattal begombolta. Az orvos odaugrott, előzékenyen segített. Közben hadarva gyorsan beszélt. Hát nem tudom, mint orvos biztatnálak, mint katona nem szólhatok bele, ha valami szamárságra gondolnál, verd ki a fejedből, minek az? De ha mégis, várj vele egy-két napig, az ember intézze el az ügyeit, mások is vannak. Gyáva szájhős, hörögte lefelé futva a lépcsőn, a vér az arcába szaladt. Hogy élvezte ezt a nyomorult pózt, hogy férfiesen és őszintén beszéljen velem. Fújt, az öklét rázta. Élvezte ezt a helyzetet. A tárgyilagos ember, az orvos, aki nem undorodik, de meg tudja érteni, ha én undorodom magamtól. Megállt, annyira lihegett. Élvezte, kiélvezte, tódította, valószínűen még hazudott is, csak hogy ünnepélyes legyen a helyzet. Ő az egészséges férfi, és én... Megint megindult, hangosan beszélt, gesztikulált. Túlzott, bizonyosan túlzott, hogy azt higgyem, csalhatatlan. Mindig nagyképű volt és tetszelgő, embertelen kamisság. Miről is van szó? Észre sem vette, hogy idegen, külvárosi utcákban csatangol. A gondolatok száguldoztak, elvesztette az idő fogalmát. Mint aki lázas, nagy terveket kovácsolt, csupa izgalom volt és vad, keserű elhatározás. Egy sárga nagy épület előtt megtorpant. Nehéz jószag ütötte meg az orrát, ekkor magához tért. Elsápadt és úgy elkezdett remegni, hogy a falnak kellett támaszkodnia. Homlokát kiverte a hideg veríték. Az utcán már senki sem járt, késő éjszaka volt. Közelben, a kápolna mellett egy gázláng sziszegett. A kórház sárga, komor fal a nyírkos hideget lehet vállai közé. Lassan, nesztelenül csúszott le a fal mellett, úgy maradt, ülve az utcán, hátát a kórház falának támasztva, és fejét két nedves tenyerébe hajtotta. Oda bent, a sárga falakon túl, sebekkel borítva lihegnek nyomorult halandók. Kötések és jódos vatták alatt felvágott belek, arcok, koponyák. Kitaszított bélpoklosok, akiken megkönnyörült a duzzadó és gazdag egészség, és fölöslegéből odadobott nekik egy szalmaszálat, hogy próbáljanak megkapaszkodni benne. És ők megkapaszkodnak, vagy nem csúsznak a földön, hasukon, fadarabkákkal kezükben, a levágott lábú koldusok, hogy könyörgő szemüket felemeljék a járók előkre. Na gyomrom még megvan, adjatok valamit, hogy megtölthessem. És az egészséges megkönyörül és ad. Megtapogatta magát. Neki még megvannak a lábai. A kápolnában rekedten, álmosan kondult meg egy csengettyű. Hármas. Az orvos riadtan fordult meg, amint a beteg megfogta a karját. Éppen be akart fordulni a kórház kapuján. Mi az? Te vagy az? Itt vártál rám reggelig az utcán? Honnan tudtad, hogy én ilyen korán bejövök? A másik bólintott. Lázas szemekkel, harag nélkül nézett rá. Egyenletesen, csendesen remegett. Meg akartalak kérni, hogy védj fel engem, ha nincsen terhedre. Megpróbálom ezt a kúrát. Másfél év. Ha mindent abba hagyok, talán sikerül. Az orvos nem tudott szólni. Az nyugtalanul nézett rá, aztán gyorsan mohón belefogott, mintha elejét akarná venni a kételkedő ellenvetéseknek. Eszembe jutott, amit erről a dologról olvastam, ne tagadd, te magad is beszéltél nekem, hogy az újabb teóriák szerint minden a kura lelkiismeretességétől függ, és hogy igenis vannak szerencsés esetek. Én pedig lelkiismeretes leszek. Várj, már mindent aprólékosan elgondoltam, óráról órára, az életmódomat. Délelőtt kezelem magamat, délután valami munkát vállalok. Egészen vidám lett, szemei gyorsan, szorongva pislogtak. Ó, már kész programom van, majd meglátod. Ha én valamivel komolyan foglalkozom, majd meglátod. Nem vagyok én olyan könnyű legény. És furcsán, gyerekesen, éles és hamis hangon, összekoccanó fogakkal nevetett, és aggódva nézte az orvost, hogy miért nem mosolyog ő erre. Az nem tudott felelni. Intett, hogy jöjjön utána.